Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket a mai műsorban is, a Mediátor szakemberei erősítik a Szakgárdát. Dankó Bence.
Sziasztok.
És Barabás Dániel.
Háló.
A fő témával kezdem, ami egy promóciós körkép lesz. Bene Nicoletta, a Spar marketing vezetője lesz a vendégünk, akivel a legfrissebb promóciós módszerekről fogunk beszélgetni. A rövid hírek között pedig szó lesz arról, hogy a politikai stand-upnak milyen létjogosultsága van itthon. Aztán beszélünk a szétmárkázásról, a Skoda és a Seat közötti márka különbségekről. Illetve szó lesz egy olyan reklámról, ami Ausztráliában kiütötte a biztosítékot, amely a menstruációt helyezte előtérbe, és arról beszél ez a reklám, hogy a menstruáció igazából nem ciki, és ne legyen tabu. Kezdjük ezzel, mit szóltok? Szerintetek tabu-e a menstruáció?
Sose volt ez igazából, sose kellett volna igazából annak lennie, én legalábbis ezt gondolom. Itt, ami miatt ezt a hírt előhoztuk, hogy a tampon és betét reklámokban a kék színnel helyettesítették a menstruációs színt, mert az az egyetlen olyan szín, ami nincs meg az emberi testben, és akkor ez egy kicsit ilyen elidegenít, és tudományosabbá varázsolja ezt az egész témát. Voltak már erre kísérletek, hogy nem ilyen, hanem a menstruáció valódi színével ábrázolják ezt a reklámban, de valamiért ezt így eddig így eltartottuk magunktól, most viszont ebben az ausztrál reklámban újra próbálkoznak.
Én azt gondolom, hogy nem is annyira az, hogy valamiért eltartottuk magunktól, hanem nyilván erről nem három darab férfi fogja megmondani az igazságot. Én azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy a tampon reklámokban kék a vér, és nem azért, mert nemes hölgyeknek a havi bajáról szólnak ezek a tampon reklámok, hanem az egyszerűen arról van szó, hogy valószínűleg azért a célközönség nagy része nem akar erről olyan nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélni, nem akar vele olyan nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkozni sem. És akkor ezzel szemben van az a kreatív szempont, hogy kreatív hozzáállás, hogy akkor empatizáljunk a célközönséggel, igen, mondjuk el, mutassuk meg a mi terménkünket, a mi márkánkat úgy, aki érti ezt a célközönséget, nem is a célközönséget, hanem ezt az élethelyzetet, és reálisan mutatja be a menstruációval járó dolgokat. Nyilván van a célközönségnek egy olyan része, aki örül annak, hogy végre erről valaki reálisan, őszintén beszél,
valósan beszél,
de közben én azt gondolom, hogy a nagy többség az jobban örül annak, ha ezzel akkor kell foglalkozni, amikor aktuális, és hogyha a tévében egy reklámblokkba szembe jön, akkor nem akarja olyan nagyon nézni ezt a dolgot, de igazából ez egy olyan téma, amiben nagyon nagy örömmel vennénk a hallgatóink, követőinknek így a hozzászólásait és véleményeit, mert tényleg nem gondolom azt, hogy ebben nekünk állást kéne foglalni férfiként, inkább azt gondolom, hogy ez egy érdemes megnézni a spotot, amit meg fogtok majd találni.
És mindenki vizsgálja között meg magában, hogy mit idéz elő benne, amikor a valódi menstruációt látja a képernyőn. Undorodik esetleg, örül annak, hogy végre a valódi színében láthatja ezt, vagy teljesen közömbös. Kérdése, 2019-ben tart-e ott a body positivity szemlélet, hogy az kihat a menstruációra is, mutassuk meg nem csak a testet, hanem a testnedveket is, így a menstruációs vért is a maga valójában.
Bennem csak egy kérdés merül fel, hogy a tabuk vajon miért jöttek létre, és hogy a tabu mit jelentett 20-30 évvel ezelőtt, és mit jelent ma a tabu. Menjünk rá a következő témákra.
Igen.
A Volkswagen csoport rendet rakott almárkái között, a Seat és a Skoda között igazságot teremtett, és kimondta, hogy a Seat lesz a Volkswagen Alfa Romeo-ja, a Skoda pedig marad a
budget,
igen, az elérhetőbb termék.
Azt
nyilván ez az Alfa Romeo-t, ezt nem mi
mondták
ki. Azt
mondod, hogy igazságot teremtett, ez egy újfajta igazság, eddig is volt igazság, csak most ezt kicsit újra gondolták.
Valóban újra lett ez gondolva? Vagy csak ki lett mondva, az eddig is biztos?
Nem, igazából újra lett gondolva, mert eddig a Seat is azért sok-sok piacon az elérhető vonalat képviselte, tehát egy Seat Ibiza a Volkswagen Polónál mindig-mindig olcsóbb volt, kb. Mondjuk egy Skoda Fabia árában mozgott. Igazából földrajzi különbség volt abban, hogy Európa melyik részén volt az, hogy a Seatot tolták jobban, tehát sokkal több Seat reklám ment a tévében, és lehet, hogy lehetett Skodát kapni, de abból nem volt sok reklám, és a mi régiónkban pedig tipikusan a Seatot sokkal kevesebbet reklámozták, és helyette a Skoda volt, tehát egy ilyen földrajzi különbségtétel volt. Most úgy tűnik, hogy a Volkswagen stratégiát vált, és azt mondja, hogy a Seatot azt egy ilyen életmód, design irányba elviszi, lehet érte több pénzt is kérni ezáltal, mert a életmód tárgyakért mindig lehet több pénzt kérni.
Hasítok a tűzgolyóval.
Hát ez egy narcisztikus társadalom, mi ezek a dolgok segítenek.
És a Skoda viszont, a Skoda, amelyik elkezdett már így egy kicsit magasabb pozíciókba jutni, az meg visszamegy az elérhető kategóriába, hogy legyen a Volkswagen csoportnak egy versenytárs márkája, a Dacia-val, olcsóbb Citroenekkel és az egyéb budget márkákkal szemben.
Ebben van a marketing kihívás, hogy a hosszú-hosszú éveken keresztül máshogy pozícionált Skodát és Seat márkát hogyan fogják most ráültetni erre az új platformra, hogyan fogják az eddig egekbe magasztalt, mondjuk Skoda Superbet úgy pozícionálni, mint ez a költséghatékony megoldás, illetve a elég középkategóriás Seatot esetleg úgy beállítani a különböző marketing eszközökön, mint a fantasztikus életérzés autót, amiért megéri kifizetni azt a plusz milliót.
Viszont nem ok nélkül remélik azt, hogy nem fog egymásba harapni a Skoda és a Seat, mármint hogy egymás célcsoportjaiban nem fogják harapdálni.
Hát ez mind kísérlet, gondolom, de az is igaz, hogy azt látom, hogy minden márkánál, amikor célcsoportot szűkítenek, akkor az működik.
Igen.
Tehát ha minél jobban megnevezi a saját célcsoportját, tehát tényleg a nemre korra való tekintettel, földrajzi helyzetre való tekintettel, akkor mindig hatékonyabb.
Hát erre egyébként jó példa a Decathlonnak az újramárkázása is, illetve a Decathlon kerékpárjainak az újramárkázása is, mert szembesülniük kellett azzal a marketingeseknek, hogy a Between márka az így a vásárlók szemében egyenlővé vált a rossz minőségű, most idézőjelesen mondom, Tesco biciklivel.
Igen, hát a nagy áruházi bicaj, ugye a bicaj kultúrában van egy ilyen nagy szembenállás, a nagy áruházba kapható termékek és a sarki helyi kis bicajboltban kapható termékekkel szemben. Nyilván ettől a nagy áruházi image-től szeretne a Decathlon szabadulni. Eddig is volt két Commerce bicaj márkája, és most, sőt három, most bevezet egy negyediket, és a három között szétpozícionálja a különböző
ez a
termékeit. Napszava,
szétpozícionálja. Bocsánat, igen.
És ez megint legalább egy olyan, ugyanolyan érdekes folyamat, mint amivel a Volkswagen próbálkozik a Skoda és a Seat esetében. Lesznek csúcs drága termékek, lesznek elérhető termékek, és lesznek ilyen alap termékek is. A Between marad az alap. Közlekedési eszközök szegmensén túl is tudunk jó példát mutatni, hogy a CBA-nak a próbálkozása a Gourmet-val, Primával, sima CBA-val, pirossal,
zölddel, olyan nincs, csak egy
szertem.
Beszéljünk arról, hogy mely szórakoztató formátumok férnek bele a magyar YouTube-ba, a magyar TV-be, és melyek nem. Kérdés ugye a politikai stand-up, amelynek terepéről Villám Géza most eltűnt, és jött helyette Pál Zsombor a Geller című műsorral. Működnek-e ezek a műfajok? Kell-e erőltetni? És hogyan lehet ezt jól csinálni?
Nemrégiben az Indexen volt egy ilyen kis szösszenet, videós szösszenet arról, hogy mik azok a televíziós műfajok, amik Magyarországon vagy nem is jöttek be, vagy bejöttek, de megbuktak. Most ebbe tartozik ez a hírelemző stand-up, vagy hírelemző szórakoztató vicces műsor, aminek a külföldi példája a John Oliver-nek a Tonight Show-ja. Ezzel próbálkozott a Comedy Central Villám Géza karakterét visszahozták, és ő volt egy ilyen hírmagyarázó, híreken vicceskedő valaki. elég erőltetett volt, vége is lett a sztorinak, elég hamar levették az adásra, és nem folytatják a történetet, viszont most ugye az egy tévés formátum volt, és most ez a tévés formátum felköltözött a YouTube-ra.
Mint sok minden más is.
Mint sok minden más is, és Pál Zsombor kezdte el a Geller című csatornát csinálni, gyakorlatilag ugyanez a tematika, közéleti témákat vet fel, és fűzi hozzá a saját kis kommentárját, és azt látjuk egyébként, hogy így csípőből hozta azt a viccességi szintet, ami a Villám Gézának annyira nem sikerült, ott egy picit erőltetett volt, pedig ott még egy ilyen komoly íróstáb is dolgozott mögötte. Itt meg talán a spontaneitása, az önazonossága valahogy elviszi ezt a gellert,
nem? Azon, amikor ilyen gyors híreket olvasnak fel, mindenki ugyanúgy csinálja. Tehát én nem nagyon tudok különbséget tenni, hogy azt a Bödőcs mondja föl, vagy a Villám Géza, vagy a Pál Zsombor. Egyszerűen csak arra emlékszem, hogy történt egy ilyen téma, de mivel ebben a műfajban annyira próbálnak ugyanolyanok lenni, vagy nem próbálnak, de így sikerül, ezért nem érzem benne azt az iszonyatos nagy egyediséget és ötletet.
Szerintem a Gellernek az ereje abban, ha van neki, és ki fog tartani, reméljük, hogy kitart, de ha van ilyen ereje, akkor abban van, hogy reflektál egy olyan közös tudásra, hogy mi mindannyian tudjuk, hogy a kisvasút, hogy a közpénz úgy tud erre visszautalni ebben a műsorban a Pál Zsombor, hogy nem kell elmagyarázni nulláról ezeket a dolgokat, mi mind tudjuk, kacsint-kacsint. És ettől az összekacsintástól működik szerintem egy ilyen műsor.
Promóciós körkép következik. Rebrief. A vendégünk Bene Nikoletta, a Spár Magyarország marketing vezetője. Szervusz!
Sziasztok!
Azért döntöttünk úgy, hogy téged hívunk meg, mert már jó ideje dolgozol a Spárnál, marketingvezetőnek, és ennél a márkára is jellemző, hogy elég sok promóciót csinál, mint hogy általában talán a magyar marketing szakmára jellemző, hogy a promóciókat szereti.
Ez így van, mert a vásárlókat el kell érnünk, be kell hozni a boltokba, és kell nekik valami többet kínálni. Erre jók a promóciók.
Ilyenkor a reklámos oldal arra szokott gondolni, hogy ahelyett, hogy egy jó, szép image kommunikációt végeznénk, ehelyett megint promóciót csinálunk, de nyilván megvan az oka annak, hogy a marketing vezetők, meg a marketing kampányoknak a felelősei ilyen gyakran döntenek Magyarországon a promóciók mellett.
Én úgy látom, hogy megvan a hely az image építésnek is, hiszen a márkához kötődni kell, de a promóció az egy direkt eszköz. Tehát az, ha mi kitesszük, ha az jó, akkor az abból azonnal van vásárlás, abból azonnal van forgalom, és hát ebből élünk, ezért ez nagyon fontos.
Van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, nem lehet, hogy azért, mert itt a posztkommunista országokban, a keleti blokkban egyszerűen, amikor kiszabadultunk 89 után, vagy beszabadultunk az üzletekbe, és egyszerűen mindenki örült, és vásárlás, és ez egy még ebbe vagyunk?
Lehet. Tehát a magyar ember azt tudjuk, hogy szerezni, megkapni, nyerni, birtokolni, ez nagyon fontos.
De ez egy generáció, tehát most a promóció, az én úgy látom, hogy ez egy generációt szolgál ki, és nem feltétlen, tehát mondjuk egy Y vagy egy Z generáció nem feltétlen megy rá a promóciókra. Nyerni, ez igaz vagy hamis?
Nyerni mindenki szeret, szerintem. Tehát ha most egy YZ-t megkérdezel, azért ő is szeretne valami, akkor ő menő, trendi, cool cuccot birtokolni. Tehát nyilván egy 60 éves mást, egy 15 éves szintén más, de az, hogy valamit kapjon, valami többet, azt mindenki szereti.
Egy újabb evőeszköz készletet?
Hát nagyon sokan ráhajtanak, és egyébként fiatalok is az evőeszköz készlet rá, tehát bővítik
mondjuk
a háztartást. Mondjuk
fészetrakáskor, igen.
Az egy abszolút jó cucc. Remélem, neked is van otthon.
Nem, nincs páros evőeszköz készletem,
hát
bocs.
Hát akkor majd pótolni kéne. Kösz.
Az elején egy-két kérdéssel korábban a promóciót így akarva, akaratlanul szembeállítottam az image építéssel, de igazából te ezzel egyetértesz, szerinted okos ez a szembeállítás, vagy tudnak egymás mellett is, én talán vannak olyan promóciók, amivel úgy érezted, hogy sikerült építeni image-et is, vagy márkán.
Szembe nem állnak, az biztos, más-más a funkciója, de összetartoznak. Tehát például nekünk, ha van egy születésnapi kampányunk, az tele van promóciókkal, viszont abban van image rész is. Azért minden a márkáról szól, akkor is, ha promóciós köntösbe bújtatjuk, és az pedig image rész.
Hogyan szoktatok elkezdeni egy promóción gondolkozni, nekiállni? Mikor, hogyan jön az igény, mik az első lépések, amiket átgondoltok, mik a szempontok, amivel
Hát nagyon egyszerű, ugye van üzleti célunk, tehát ugye ez a forgalom növelése, a vevőszám növelése és a többi. Ha megvannak az üzleti célok, akkor mi ahhoz keresünk eszközt. És itt jönnek be a képbe a promóciók. Tehát így tervezzük a marketingnaptárat, hogy éppen mi az üzleti cél, és mit szeretnénk elérni, és ehhez keresünk mechanizmust. Tehát nyilván a célcsoport nagyon fontos, hiszen más promóció szól egy Z-generációsnak, mint egy X-generációsnak.
Nikoletta, te hány éve vagy marketingvezető a Spárnál?
5,5.
5,5 év alatt sok minden változott, akár az online térben. Mennyire hatottak ki ezek a változások a promóciókra?
Abszolút kihatottak, mert nagyon sok online promóciót csinálunk, nagyon sokat a Facebookon például, Instagramon, és már ez a klasszikus blogbedobós, hogy töltsd ki a blogot és dobd be a helyszínen, ez már egyre inkább visszaszorul. De egyébként, amikor csináljuk, akkor meg annak a generációnak viszont nagyon népszerű, de nyilván sokkal nehezebb a logisztikája.
Vegyünk egy-két örök dilemmát, az ilyeneket, hogy akkor garantált ajándék vagy nyeremény. Sok nyeremény, vagy pedig egy-kettő ilyen nagyobb, nagy értékű, nagyon látványos nyeremény.
Autóra gondolsz?
Legrosszabb esetben.
Most elárulhatod, az nem létezik, ugye? Azok a nyereményautók nincsenek, nem léteznek.
De a sorsolás nyilvános, hogyha offline játék van, tehát a bicskei központ.
Ez olyan, mint a holtraszállás, nem?
Én ott vagyok, ott van a közjegyző, ott van a szerencsejáték felügyelet, tehát abszolút minden tiszta, úgyhogy mi volt a...
igen, akkor még egyszer, tehát hogy térjünk vissza az örök kérdésekhez, hogy ja, garantált ajándék, vagy nyeremény, sok kisebb nyeremény, vagy inkább egy-két nagy nyeremény.
Jó, hát felgyorsult a világ, ez szerintem nem mondok ezzel újat, és az azonnali az a legjobb. Tehát amikor fizetek, és megtudom, hogy akkor én vagyok a harmadik az adott napon, és nyertem, tehát a sok nyeremény, azonnali nyeremény, ami szerintem most jobban fókuszban van, tehát az egy nagy díj, amire ki tudja, hogy én benne vagyok-e, vagy ki tudja, hogy mennyi esélyem van, hány százezren játszottak, az már visszaszorul. Tehát mi a nyeremény piramist úgy építjük fel, hogy legyen azonnali nyeremény, kisebb, nagyobb, napi, heti, havi, tehát hogy fenntartsuk az érdeklődést hosszabb távon. Ne csak, hogy egyetlen egy valamit lehet megnyerni, mert akkor sokan azt mondják, hogy hát ki tudja, tehát esélyeim alacsonyak. Viszont ha azonnal kap valamit, annak nagyon örülnek az emberek.
És mennyire nehéz egyébként ma 2019-ben egy ilyen offline helyzetben, hogy éppen fizetett, éppen kilép a boltból, éppen így bepakolna a szatyrába, autójába, abban a pillanatban még rávenni valakit, hogy elkezdjen telefon nyomkodni, megnézni, hogy az azonnali nyereményet megnyerte.
Nem akkor vesszük rá, tehát nekünk a promóciók vásárláshoz kötöttek, tehát már kell teljesíteni valamit, és utána tud részt venni a játékba, vagy utána tudja meg, hogy nyerte. Például nekünk a szallag végén be lehet állítani, hogy ott jöjjön ki a nyeremény szervén, tehát nincsen pénztárosi közreműködéshez kötve, amivel ugye azért a gyorsaságot biztosítjuk, tehát mindig valami utólagos cselekvés van, vagy ott a helyszínen, vagy pedig akkor otthon felmenni Facebookra, weboldalra, stb., és ott kell valamit nyújtani.
Hogy látod egyébként a ügynökségek szerepét a promóciók területén? Tehát mennyire felkészültek az ügynökségek? Kaptok-e jó ötleteket? Vagy igazából azt látod, hogy ez annyira szakma, specifikus dolog, hogy ezt igazából a belső munkatársakkal tudjátok jól kitalálni?
Hát én úgy gondolom, mivel az ügynökség is tudja az üzleti célokat, hiszen együtt dolgozunk elég szorosan, ezért ő tud hozni javaslatokat, és közösen abból válogatunk. Tehát nyilván mi tudjuk, hogy mennyi egy promócióra, ki a célcsoport, hogy illeszkedik be a marketing naptárba, és akkor ők hoznak javaslatokat, és megbeszéljük, úgyhogy ez jól működik.
És mekkora egyébként a versenytársi nyomás? A promócióknak az indítása összefüggő azzal, hogy a versenytársak is éppen promóciót indítanak, vagy promóciós időszakot tartanak, vagy igazából ez mindig egy ilyen saját üzleti célokkal, belső tervekkel, képzelésekkel összefüggő dolog?
Nálunk nem függ össze versenytársakkal, tehát nem figyeljük, hogy ő mikor mit indít, nekünk megvan a saját ritmusunk, meg a saját
tervünk. De ti néha belehajszoljátok a versenytársakat promócióban.
Hát remélem, igen, hogy így van. Szeretném ezt hinni, hogy jól dolgozunk, és rákényszerítjük őket, hogy lépjenek, de nyilván minden márka tudja, mikor van születésnapja, és arra mondjuk mit tervez, tehát én nem gondolom, hogy van összefüggés.
Tudsz-e nekünk egy-két jó tippet mondani, hogy mi az, amit mostanában nálatok, vagy láttad, hogy jól működött, és szerinted inspiráló így a szakma számára?
Aminek nagyon jól működik, például, hogy az anyukák összefognak, hogy a gyerekek az osztály el tudjon menni kirándulni. Tehát, hogy ennek tényleg nagyon nagy sikere van. Tehát az, hogy nyilván vásárolni kell, fel kell tölteni a blokkadatait, stb., de ez annyira megmozgatja a szülőket, hogy a gyereknek tud valamit adni, egy ilyen kirándulást, ami nagyon nívós, többnapos kirándulás, hogy nagyon összefognak az anyukák. Tehát minden, ami a gyerekeknek szól, az például jó.
Mi tapasztaltunk azt, hogy az ilyen összefogós típusú promóciók, ezek jobban szoktak működni vidéki közösségekben, ahol az emberek úgy jobban ismerik egymást.
Hát én úgy gondolom, hogy Budapesten is vannak osztályközösségek, van szülői értekezlet, tehát meg lehet ott is beszélni, de valóban vidéken azt látjuk, hogy igen, hogy a helyi közösség, ott az összefogás erősebb.
Milyen piackutatás előz meg egy promóciót? Egyáltalán van-e piackutatás?
Hát nyilván megkérdezzük a reprezentatív mintán a vásárlókat, hogy ők minek örülnének nyereményben, mi az a mechanizmus, amit szeretnek, online, offline, milyen hosszú az ideális promóció, hogy ne legyen azért túl hosszú, de azért eljusson a fogyasztókig. Tehát ezekről megkérdezzük őket, igen.
Mennyire egy ilyen kötelező dolog kiskereskedelemben, hogy promóciókat kell csinálni? El tudod egyszer képzelni egy olyan kiskereskedelmi élelmiszermárkát, amelyik nagyon-nagyon kevés promóciót csinál, vagy gyakorlatilag szinte csak imidzsből próbál élni, vagy ez Magyarországon a magyar fogyasztókkal egy lehetetlen?
Nem tudom elképzelni, hogy promóciókat elhagyjuk, tehát akkora a verseny, hogy mindenki csinálja, tehát szerintem aki kimarad, az lemarad, jól ügyesen kell összerakni célcsoport, mechanizmus, nyeremény szempontjából.
Nem elég egy adott esetben csak az árak alacsony tartására törekedni?
Szerintem az a basic, tehát hogy jó árakon kínáljuk a terméket, az az alap, mi ezt látjuk, fogyasztói visszajelzésekből, és kell valami több többlet, erre szolgál mondjuk a promóció, mondjuk a hűségakció, amiket csinálunk például.
És akkor ez valahol tulajdonképpen az embereknek a játékosságára épít?
Szerintem azt szeretik, hogy nyerhetnek a játékosságot is, tehát látjuk, hogy ugye nagyon szeretik a kaparós sorsét, ahol valamit meg kell fogni, vagy a pontgyűjtő hűségakciónk, ahol be kell ragasztani a pontokat egy kis füzetbe, tehát ezt nagyon szeretik.
Köszönjük szépen, akkor szerintem ez lesz nekünk az üzenet, hogy lehetőleg babrálósabb promóciós mechanizmusokat kell kitalálnunk.
Köszönjük a konklúziót, Bence. Bene Nikolettának pedig köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Önöknek pedig, hölgyek urak, köszönöm a figyelmet. Ennyi volt már a Rebrief, ami jövő héten is lesz. Viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősem.